Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége, ifjabb Csikán Attila, az Alteo Energiaszolgáltató NRT vezérigazgatója. Néhány perccel ezelőtt a demokratizálódásról, az energiatermelés demokratizálódásáról beszéltünk. Hogyha az ellátásbiztonság szempontjából nézzük a változást, vagyis azt, hogy bármelyik fogyasztó termelővé is válhat, melyik az ideális, vagy mi mondjuk így a jobb, ha a háztartási méretű kiserőművek terjednek, vagy a nagyobb naperőművek, a nagyobb megújuló erőművek?
Hát ugye nyilván a nagyobb rendszerek fejlesztés nélkül azok békésebbek, mert kevesebb kihívást jelentenek a rendszernek. Ugye mindig a sok kicsi erőmű, amiknek ráadásul egy részét nem is látjuk, hiszen ezeket ugye az egész kicsi háztartási erőműveket nem is kell egyenként menetrendezni, bejelenteni. Inkább csak másodlagosan tudunk következtetni, hogy így mondjam, a létezésükre. Ez nyilván nagyobb kihívást jelent. Úgyhogy nem kérdés, hogy ebből a szempontból a nagy erőművek azok emiatt ugye gyorsabban is tudnak talán terjedni, a nagyobb méretű naperőművek, de ugye most már ez már a múlt, mert most már ugye háztartási méretben is nagyon komoly terjedés figyelhető meg, és igazából azt kell, hogy mondjam, hogy erre reagálni kell tudni. Tehát ez nagyobb kihívás, de ez nem azt jelenti, hogy ezt nem szabadna csinálni, vagy vissza kellene fogni, hanem úgy kell fejlődnie a rendszernek, hogy ezt képes tegyen elbírni. Ugye kettő egymás mellett kell, hogy létezzen, tehát ezek nem hiszem, hogy értelme lenne méretbeli korlátokat kötni, mert ha vannak olyan területek, amik nem túlságosan értékesek, és jól lehet őket használni nagyméretű erőművel, és ott van jó hálózati kapacitás, akkor ugye egy-egy nagyméretű erőművel azért nagyon nagyot lehet előre lépni, ugye a megújulóknak a terén. A sok kicsi viszont sokra megy, illetve hát ugye a háztartásoknak azt a jogát is érvényesíti, hogy ő nekik is legyen megújuló hozzájárulásuk, úgyhogy ennek meg kell férni egymás mellett, működni kell egymás mellett, és tudni kell kezelni.
Egy jó fél órával ezelőtt azt mondta, hogy a napelemek ára csökkent, a hatásfokuk nőtt, összehasonlítva a fosszilis és a megújuló alapú energiatermelést. Melyik az olcsóbb? Ki lehet-e ezt számolni, hogy egy kilovattóra mennyibe kerül, hogyha fosszilis, és mennyibe, hogyha részben egészben saját magam által megtermelt napenergiával biztosítom?
Hát ezt annyira ki lehet számolni, hogy ezt meg is teszik a kutatók évről évre, és nyilvánossággal is szokták hozni ezeket az adatokat, aztán már más kérdés, hogy ezen sokan vitatkoznak mindenféle indítatásból, de azért a nagyságrendek azok látszanak. És a megújulókra azt lehet mondani, hogy a versenyképesek lettek az elmúlt években, tehát úgynevezett élettartam költségre, ami ugye azt jelenti, hogy az élettartam alatt megtermelt összes villamos energiát elosztjuk az élettartam alatt lévő összes költségével. Ezek az erőművek ma már abszolút versenyképesek, általában olcsóbbak, mint a fosztilisek. Ugye a karakterük nagyon-nagyon más, ami alatt azt értem, hogyha megnézzünk egy megújulós erőművet, akkor gyakorlatilag a megújulós erőművekbe az elején kell nagyon sok pénzt beletenni, a beruházásban magában, amíg megépítem. És amikor egyszer már megépítettem, akkor ezek majdnem ingyen tudnak termelni. Tehát gondoljunk abba bele, hogy van egy naperőművem, ott gyakorlatilag minimális karbantartási költség van, meg a füvet kell nyírni valakinek, meg biztosítás van, meg ilyenek, de minimális költsége van, és süt a nap, és 25-30 éven keresztül termel el villamos energiát. Tehát az elején nagy pénzt kell beletenni, utána meg szinte ingyen van idézőjelben. Ugye egy klasszikusabb fosszilis erőműnél, ott azért az elején meg kell építeni, talán olcsóbban, mint egy naperőművet, viszont utána folyamatosan van költsége. Ugye a szenes erőművet a szenet kell vinni, a gázos erőművet földgázt kell vinni, emberek vannak, akik ott dolgoznak, és hát ugye, ami most már egyre nagyobb jelentőségű, széndioxid adója is van, tehát ugye a széndioxid által okozott széndioxid kibocsátást is most már egyre nagyobb részben meg kell, hogy fizesse. Tehát gyakorlatilag ott megcsináltuk a beruházást, és utána még sok-sok éven keresztül kell üzemeltetni. Minden technológiát össze lehet hasonlítani, és igazából ugye ezért érdemes a megújulós erőművekbe pénzt beletenni az elején, mert igaz, hogy az elején van egy nagyobb beruházási költség, ami mondom egyre kisebb egyébként, de utána gyakorlatilag nagyon békésen tudnak termelni. Az egy más kérdés, persze, hogy szakmailag ugye korrektek maradjunk, hogy azért ez nem jelenti azt, hogy akkor holnap talán tudunk állni 100% naperőmű termelésre, hiszen már sokat beszéltünk ugye eddig is arról, hogy azért ennek megvannak a korlátai, és a ellátás biztonság érdekében azért szükség van egyéb erőművekre is.
És a háztartási méretű kísérőműveknél, ugyanúgy, mint a nagy ipari erőműveknél, ez a költségszint gyakorlatilag hasonló? Vagy mondjuk így egy kísérőmű, egy háztartási méretű kísérőmű az drágább, mert hogy kisebb az energiatermelés, talán hosszabb idő alatt térül meg?
Hát fajlagosan drágább a háztartási méretű kísérőmű, nyilván, mint a nagy, de egyébként a villamosenergia is drágább a háztartási méretben, mint ipari méretben. Tehát a megtérülés ettől nem biztos, hogy rosszabb. És ugye nem véletlenül mondtam én ezt a méretező stammeséget olyan hosszan az előbb, ugye a 5 meg a 20 megawattokkal. Ugye valahol ez az a játék, amit egy háztartásnak is jól kell tudnia eljátszani. Tehát ha megfelelően méretezi azt az erőművet, megfelelő méretet talál, akkor nagyon-nagyon jó megtérülése lehet ma már ennek.
Viszont ugye a legnagyobb probléma, hogy nem folyamatosan termel a naperőmű, és hát ekkor lép be az energiatárolás kérdése. Az Alteo tavaly ősszel egy 6 megawattos energiatárolót adott át Zuglóban, ez egy akkumulátortelep. Ez az energiatárolás 2020-ban, vagy akár a következő években megoldott, vagy megoldható lehet? És ha igen, akkor hogy?
Hát ugye ez is olyasmi, amire nem lehet egymondatos választ adni, mert folyamatosan fejlődni fog. Én azt mondom, hogy az energiatárolás az ugyanazt fogja a következő 10 évben csinálni, mint amit a megújulók csináltak az elmúlt 10 évben. Tehát robbanásszerűen fejlődni fognak, és egyre jobban hozzá fognak tudni járulni a villamosenergia piacnak a stabilitásához. Ugye amit mi megcsináltunk, az Közép-Kelet-Európában az első volt, ami arra szolgált, hogy a magyar villamosenergia rendszernek a stabilitását ugye biztosítsa. Az előbb mondtam már néhány mondatot erről a szabályozói központról, ugye, ami arra való, hogy a villamosenergia piacban a hirtelen változásokat ki tudja küszöbölni, és hát egy ilyen energiatároló az erre nagyon-nagyon-nagyon jól alkalmazható, ezt most már mondhatom, hiszen most már ugye jó ideje működik, mert nagyon gyors. Tehát mondtam az előbb, dicsértem a gázos erőműveket, hogy milyen gyorsan tudnak fölle terhelni. Ugye hát az akkumulátoros energiatároló még ennél sokkal-sokkal gyorsabb. Egy másodpercen belül igazából 20-szor képes fölle mozogni, ami hát semmi más nincs, ami ezt ma manapság tudná. Viszont persze nyilván cserélem ezért, ugye ez egy viszonylag magasabb beruházási költség. Mert hát ez egy K+S projekt, mert arról is szólt ez a dolog, hogy meg kellett néznünk, hogy ez egyáltalán hogyan tudna működni. Ebből mindenféle olyan innovációk, megoldások vannak, amiket ki kellett találni, meg kellett, hogy alkossunk. Tehát ez most egy nagyon-nagyon új dolog, de mind a megoldásokban, mind a technológiákban, minden egyébben nagyon komoly fejlődésnek nézünk elébe.
És ez lehet a jövő? Vannak olyan nyugat-európai, vagy talán észak-európai országok is, ahol a háztartási méretű kiserőmű mellé kísérleti jelleggel részben akkumulátorokat szerelnek, telepítenek, és akkor este, éjszaka azt az energiát tudja használni, felhasználni az adott háztartás. Van egyébként más lehetőség?
Hát ugye igazából ez egy az egy sima akkumulátor, amit egyszerűen letelepítenek, és akkor tölt vagy ad. Ez egy kézzelfekvő megoldás, azt kell, hogy mondjam. A jövő, nyilván nem tudom pontosan, hogy mi lesz a jövő, de a jövő valamilyen kombinációja lesz azoknak a dolgoknak, amiről eddig beszéltünk. Tehát lesz egy digitalizált, magas fokon digitalizált, önjáró, öntanuló rendszerünk, amelyik minimalizálja egyébként ezt a tárolási igényt, meg minimalizálja a bizonytalanságot, és a maradék bizonytalanságot pedig azokkal a technológiákkal fogjuk kezelni, amikről most is beszéltünk. Most, hogy az akkumulátor milyen technológiával lesz, hogy a tároló egyáltalán akkumulátoros lesz, vagy más módon tároljuk, ugye ez is egy nagy kérdés, ebben is ugye mennek a különböző fejlesztések ezerrel. Valamilyen mixe lesz ennek a dolognak, és a háztartásoknál is, amellett, hogy ott vannak az egyéni megoldások, én nagyon-nagyon forszíroznám például az energiaközösségeknek a kérdését, mert elképzelhető, hogy ahelyett, hogy minden egy lakónegyedben minden háztartás külön-külön oldja meg a saját, mondjuk akkor így, hogy energiastratégiáját, miért nem tudnának is összeállni, és ha néhány százan összeállnak és közös energia közösségként viselkednek, akkor sokkal optimálisabb és jobban megtérülő megoldásokat találhatnak. Tehát az, hogy mindenkinek külön-külön legyen egy akkumulátor a pincéjébe, és ez valósuljon meg a hány háztartáson annyiban, az azért nem hiszem, hogy ez túl egyszerű egy picikét, azt gondolom, ennél lesznek okosabb módjaink is.
És hát vannak, akik például az elektromos autókat is a leendő tárolási kapacitás részének tekintik, hogyha már nagyon sok lesz az elektromos autó, lehet elméletileg olyan applikációkat, olyan alkalmazásokat készíteni, amelyekkel mondjuk olcsóbban kapja meg a felhasználó az áramot, hogyha olykor az elektromos autóját tárolásra használja. Lehet ez is egy megoldás, egy a jövőbe mutató elképzelés?
Hát abszolút, ugye ez igazából azt mondom, hogy technológiailag ma már teljesen megvalósítható. Ugye gondoljuk el a példát, beállok este 8-kor a garázsba, rákötöm az autómat a hálózatra, az okos hálózatra, és azt mondom a villamosenergia hálózatnak, hogy én reggel 7-kor akarok elindulni dolgozni, addigra az autó legalább 80%-ra legyen megtöltve. És egyébként pedig az éjszaka folyamán nem mehet kisebbre a töltése, mint 30%, mert mondjuk, ha esetleg valamiért hirtelen el kell indulnom, akkor nem akarok otthon ragadni. Ez nagyon egyszerűen, ugye kiadom ezt a két parancsot, hogy akkor a minimum 30%-os töltöttség bármikor az időintervallumban a 80%-ot éri el reggel 7-re, és egyébként azt csinál az aksival, amit akar ez alatt, mit mondtam, este 8-tól reggel 7-ig, ez alatt a 11 óra alatt. És akkor, amikor kell, akkor tölt a hálózatba, amikor kell, akkor levesz. Nyilván akkor fog levenni, amikor a legolcsóbb a villamosenergia, mert ha már, akkor ezt bármilyen módon össze lehet kötni ugye a villamosenergia piacon, hogy azt is érzékeljük, mikor mennyibe kerül a villany. Ugye? Tehát ez technikailag ma még megoldható, ez csak azért kifi, mert egy konkrét háztartásra nézve azért ez most még nagyon drága lenne megcsinálni. De ha megvan ugye a gazdaságos üzemmérete, ahogy szokták mondani, és sok ilyen háztartásnál ezt meg lehet csinálni, akkor ez egy idő után, egy ponton ez megéri és megtérülhet.
És mondjuk, hogyha már így számoljuk a költségeket, hogy az energiát is tároljuk, akkor a fosszilissel milyen arányban van a megújuló energia? Mert ugye az akkumulátortelep, vagy akár egy saját akkumulátor, az költség.
Igen, az költség, de ugye a fosszilisnek is megvannak a saját költségei, amiből például az előlevített CO2, tehát széndioxidnak a költsége az valószínűleg egyre nőni fog. Én azt gondolom, hogy hosszú távon ezek csak javítják a versenyképességét a megújulóknak. Tehát én azt gondolom, hogy a megújulók relatív egyre olcsóbbak lesznek.
Ezekben a fejlesztésekben, innovációkban Európa képes felvenni a versenyt akár Kínával, akár Japánnal, hogy tároljuk, vagy akár a napelemek kapacitásának, hatásfokának növelésében versenyképesek vagyunk?
Hát ugye, nagyon messzire vezet persze ez a kérdés, de az én energiatárolós projektemre azt tudom önnek mondani, hogy ez 13 nemzetnek volt a gyümölcs, amit ugye mi, mint magyar cég vezettünk, és ezt az innovációs káposztás projektet mi hoztuk létre, mire nagyon büszke vagyok, de itt amerikai cég írta a szoftverek egy részét, német cég szállította az invertereket, koreai cég szállította az akkumulátort, és akkor még ugye nem sorolom el a kínaitól, a lettig és az olaszig mindenféle cég volt benne, ahogy szoktak ugye a rejtő után szabadon, ugye csak az orosz hússalát a hiányzott, de A lényeg, hogy nagyon komoly nemzetközi kooperáció volt ez a projekt. És hát én azt gondolom, hogy mindenkinek megvolt a maga hozzáadott értéke. Európának egy óriási tudásalapú potenciálja van, én azt gondolom, és nyilván én is látom, meg tudom azt, hogy kapacitásokban, termelésben, termékfejlesztésben ugye nagyon jelentősen bejöttek a mondjuk a kínai vagy az egyéb ázsiai cégek, de én azt gondolom, hogy ez motiválni kellene minket, mert nincsen semmi elveszve, vissza kellene szerezni a versenyképességünk egy részét.
Kínával szemben ezt meg tudjuk tenni, mert ugye jelentős kibocsátó, jelentős szerepe van az innovációban, és hát úgy tűnik, mintha Európa az elmúlt években igencsak elkezdett volna lemaradni, sőt, hát le is maradt.
Igen, hát ugye az a kérdés, hogy Kínával szemben kell megtenni, vagy pedig ki kell találni valamilyenféle új típusú együttműködést, amihez nyilván egyrészt ugye sok mindenre van szükség. Ez már nagyon messzire vezet az energetikától, de ugye először is kellene egy valóban egységes Európai Uniós stratégia és felállás, meg ugye egy olyan tárgyaló erő, ami azért egy nagy országgal szemben kell, most akár Kínával, akár mással szemben. Én azt gondolom, hogy ebben az egyre kisebb és egyre inkább globalizálódó bolygón ugye két dolog fog történni. Az egyik az az, hogy ha ténylegesen akarunk valamilyen jó komfort szintet, akkor kénytelenek leszünk kooperálni egymással valamilyen módon. Most a bármilyen hatalmi központról beszélek. Tudom, hogy ennek sokszor az ellenkezője történik, de nem véletlenül mondtam azt, hogy ha szeretnénk jól élni ezekben a dolgokban, és egyébként ezzel párhuzamosan fenntarthatósági szempontból megerősödnek bizonyos helyzetekben a lokális megoldások és a lokális beszállítók, de mondjuk ez nem feltétlenül azokban a termékekben igaz, amit globálisan 3-4 gyártó gyárt.
És ugye ez a napelem, de vajon a jövő egyértelműen a megújulók és pláne a napelemé? Vannak már látható alternatívák? Itt az arénában is szó volt például egy olyan lehetséges szűrőberendezésről, rendszerről, amely a széntüzelésű erőművek kibocsátását a gázerőművek szintjére vinné le, de hát ez ugye nagyon drága, meg azért még kísérleti jelleggel sem feltétlenül működik nagy tömegben pláne. Vagyis van alternatíva, vagy ön úgy látja, hogy 10-20 év múlva is a napenergia lesz mondjuk így a fő irány a foszilis mellett, vagy a foszilis helyett?
Hát ugye én azt gondolom, hogy az zéró kibocsátás kell, hogy legyen az irány. Most nyilvánvalóan azok a technológiák, amiket most a lefejlettemnek gondolunk, azok 20-30 év múlva el fognak avulni. Tehát nem gondolom örökké valónak, hogy a most teret nyert technológiák, mondjuk a naperőművek, akkor innentől kezdve örökké fognak, legfejlettebbnek fognak minősülni, de azt igen, hogy a nap energiájának a széndioxid kibocsátás mentes befogása és az abból való energiatermelés az egy nagyon fontos irány kell, hogy legyen. Vannak egyébként a naperőmű fejlesztésekben is vannak, ha igaz, akkor a NASA-nál már olyan erőműveket használ, vagy napcellákat használnak, aminek a hatásfoka duplája a mai piacon elérhetőnek. Tehát itt is van még bőven tér azért, ami fejlődést jelent, de akármennyire fejlődni fog egy adott technológia, mindig lesz egy pont, amikor az elavul és egy új váltja fel, és azok a cégek, akik ugye megtalálják időben azt, hogy eljik ez az új technológia, ami végül bejön, azok a cégek nagyon-nagyon jól járnak, csak ugye itt kell azt látni, hogy 8-10-15-20-25-30 kísérleti technológiaból egy lesz az, amelyik majd végül működőképesnek bizonyul. És egy kicsit olyan ez, mint a gyógyszerkutatás, hogy nagyon sokan elkezdik, nagyon sok pénzből, és néhánynak sikerül.
Milyen most és a következő évtizedekben milyen lehet idehaza a fosszilis, a nukleáris és a megújulók szerepe a villamos energiatermelésben? Ha van, akkor lehet-e ideális arányról beszélni a hazai piac szempontjából?
Hát ugye, ha most tekintetbe veszem az energiastratégiát, akkor erre viszonylag tiszta választ lehet adni, mert én azt gondolom, hogy a lignit alapú energiatermelés, tehát a szenes energiatermelés Magyarországon az meg fog szűnni. Annak olyan kibocsátása van, ami már vállalhatatlan. A gázos erőművek azok meg fognak maradni hosszú távon is, pontosan azért, amit mondtam, ugye, hogy a rendszer biztonsága, a kiegyenlítettség miatt erre szükség van. Ennek az aránya, ugye, hogy ez mennyi tudna lenni, hát azt gondolom, hogy ehhez kell egy olyan 10-20% körüli rész. És akkor a maradékra azt tudom mondani, hogy ha a Paks 2 ugye az energiastratégia szerint megépül, akkor az évtizedekig benne lesz a magyar energiarendszerben, és ez nagyon sokat ennek a maradéknak a felét legalább fogja jelenteni, ugye azt, hogy mennyit pontosan az attól függ, hogy mekkorának jellezzük előre a villamosenergiapiacot, és akkor a maradék tud lenni megújuló, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a magyar villamosenergia termelés 80-90%-a tud klímasemleges lenni. Ugye megjegyzem, persze van az a pont, amikor ez már önmagában megújulóval is elérhető, tehát majd valamikor egyszer, amikor az atomerőmű is megáll, mert már nem lesz rá szükség, vagy már éli az élettartamát, addigra valószínűleg a megújulóval is ezt a kibocsátást tudjuk tartani, sőt, hát én nagyon hosszú távú évtizedes távlatban azt gondolom, hogy a 100%-os széndioxidmentes kibocsátás az egyetlen reális alternatíva.
És ugye a beszélgetés elején említette, hogy a hazai gázturbinás erőművek termelési kapacitása változhat, mert a most működő erőművek egy része lassan az üzemideje végéhez ér. Mi lesz, illetve mi lehet 10-20 év múlva, illetve mire lenne szükség? Sok kis vagy több kisebb gázturbinás erőműre, vagy néhány nagyobbra? Mert ugye a több kicsi, az talán az ország különböző régióit le tudja fedni, a hálózati terhelés csökken. Mi lenne az ideális, illetve milyen irányt lát most?
Hát ugye egy picit ez is olyan, mint amit a naperővel kapcsán mondtam, hogy háztartási vagy nagy, hogy ezek alapvetően elférnek egymás mellett, ugye ha nagyon sok kapacitás kiesik, akkor lehetséges, hogy előbb-utóbb épül majd nagy gázerőmű is, de azért ugye alapvetően a világ decentralizáció irányába megy, és mondjuk főleg az iparvállalatok, akik úgy döntenek, vagy az olyan vállalatok, mint az Alteo, akik úgy döntenek, hogy gázos kapacitást létesítenek, nagyon jól tudnak kis erőműveket létrehozni, és a kis erőműnek nem csak az is az előnye, amit ön elmondott, hogy regionális igényeket is kielégíthet, és a hálózatra sokkal könnyebben felcsatlakozik, de az is nagy erőnye a kicsi erőműveknek, hogy erről nem beszéltünk, de technológia miatt egy ilyen erőmű az mindig szükségképpen termel hőt is. Mindegy, hogy ez most nukleáris erőmű, szenes erőmű, vagy gázerőmű, amellett, hogy villamos energiát termel, mindig termel hőt is. Na most, hogyha egy nagy erőmű van, akkor ezt a hőt, ezt el kell hűteni. Nem lehet felhasználni, mert nincs olyan hőfelvevő piac, ami fel tudna használni. Ugye ezért van az, hogy Paksot a Dunával hűtik, más erőművekben nagy hűtőtornyok vannak, és úgy hűtik el a fölösleges hőt. Kisebb erőműveknél egyszerűen kiengedik ezt a meleget a levegőbe, de valamilyen módon ugye elpazarolják. Na most a kicsi erőműveknél, amik ilyen iparvállalati méretűek, ott viszont ezt a hőt a helyben föl lehet használni. Akár fűtésre, akár technológiai hőigényre. És akkor ugye rögtön jó a helyzet, mert elégettük a gázt, és nem csak a villamos energiát használjuk föl, hanem a hőt is belőle. Mondanom se kell, hogy ez egy sokkal-sokkal környezetkímélőbb alternatíva, mint amikor csak a villanyt. És éppen ezért nem véletlen, hogy az Európai Uniónak is van úgynevezett kogenerációs direktívája, tehát azt mondja, hogy azokat a kicsi földgáz erőműveket, amik egyszerre hőt és villamos energiát termelnek és hasznosítanak, ezeket érdemes támogatni, mert ezek nagyon környezetvédőnek számítanak. Az összes eddig erőny mellett, amit eddig elmondtam.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, ifjabb Csikán Attila, az Alteo Energiaszolgáltató NRT vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!